Az én szerepem az a Sátoraljaújhelyi Levéltár iratanyagába való kutatás. Egyelőre a 45 és 50 közötti dolgokat vizsgáltam, főként az igazolóbizottságok, nemzeti bizottságok, rendőrhatósági szervek, függetlenségi népfront és hasonló irategyütteseket, hogy ezekbe milyen református lelkészekre utaló forrásokat találok, melyek alapján lemodellezhető reményeink szerint az, hogy országos szinten hogyan próbálták ugye visszaszorítani az egyházat, hogyan figyelték meg a papokat, illetve hogyan próbálták saját céljaikra felhasználni az egyházat, hiszen az egyház egy hatalmas támogató bázissal, hívő bázissal rendelkezett, míg a kommunista párt kezdetben nagyon alacsony támogatottságú volt, ezért nagy szüksége volt arra, hogy valahogy befogja a saját szekerébe ezeket a hívő tömegeket, úgyhogy szép fokozatosan magát a hitet, az viszont eliminálja tulajdonképpen az emberekből.
A forrásokban egészen konkrét utalások vagy leírások találhatóak arra, hogy hogyan használták fel, hogyan figyelték meg az egyházi embereket, mielőtt visszaszorították az egyházi és a vallásos életet, hiszen én is úgy nőttem föl gyerekkoromban, hogy a vallás magánügy, megpróbálták teljesen a templomok falai közé szorítani.
Pontosan erre is találtunk iratokat, mikor a református főiskola hallgatói érkezett panasz a sárospataki népfronthoz, hogy házról házra járnak, meg vallásos estéket tartanak, tehát kiléptek az egyház falai közül, ami ugye szigorúan tilos volt számukra, illetőleg konkrét jelentések is maradtak fenn, bár mert nagyon kis számba a hangulatjelentésekhez hasonlóan, hogy az aktuális hónapban éppen hogy viszonyult a népi demokráciához, a szovjet felszabadítóinkhoz és hasonló témákhoz az aktuális lelkész, akit megfigyeltek.
Nagyon érdekes, mert ha történelmi tanulmányainkra visszagondolunk, akkor úgy tanultuk, hogy 45 és 48 között a kommunisták nem voltak annyira szem előtt. Ezekből az adatokból, amelyeket itt a beszélgetés előtt áttanulmányoztunk, az látszik, hogy egészen pontosan tudták, nagyon hideg fejjel ki volt-e számítva, hogy mikor milyen lépéseket tesznek. Tehát első pillanattól ott voltak valahol a háttérben. Így van ez?
Teljes mértékben így van. Ugye, amikor a szovjet csapatok Magyarországot megszállták, akkor egy nagyon vallásos közegbe érkeztek. Ezért olyan direkt módon nem kezdhettek neki az egyház felszámolásának, ahogy az egyéb szabad intézmények felszámolásának sem, mint hogy a Szovjetunióba tették, vagy sajnos napjainkra már tudjuk, hogy Spanyolországba is mikkel próbálkoztak, ugye, hogy ezer számra gyilkolták le az apácákat, papokat felekezettől függetlenül, rombolták a templomokat. Ugye ezt 45-ben itt nem tehették meg, mert hatalmas ellenállásba ütköztek volna a társadalom részéről, ezért inkább próbálták ezt a vallásos társadalmat valahogy az egyházon keresztül szépen átcsatornázni a saját vizeikre.
Hasonló ez a békepapi mozgalomhoz, amit úgy hívunk, hogy békepapi mozgalom?
Teljes mértékben hasonló. Minden egyházzal a látszólagos kiegyezés kereste a kommunista hatalom, hogy ezáltal úgy tűnjön, hogy az egyházak is elismerik és legitimizálják mind a kommunista hatalmat, mind pedig az egyházak visszább szorítását. Egyébként legelőször pont a református egyházzal sikerült ilyen egyességre lépni, utána a különböző zsidó felekezetek következtek, és legkésőbb a római katolikus egyházzal sikerült ilyen megegyezésre jutni. Már 45-be nem titkolták, bár nagy dobra sem verték a kommunisták, hogy egy 5 éves terv alatt akarják felszámolni az egyházakat Magyarországon, és magát a vallásos világnézetet is nagyjából 2 emberöltő alatt tervezik az emberek szívéből, lelkéből kiirtani. Ugyan már későbbi hatalomátvétel utáni idézet, de elhangzott egy népfront gyűlésen, hogy meg kell érteni, hogy mi a klerikalizmus ellen tűzzel, vassal, golyószóróval és börtönnel is harcolunk, mert nálunk nem klerikális, tehát papi uralom van, hanem munkásparaszt uralom. Ők ezt egyébként már tapasztalatból tudják is. Ugye a már lefolytatott perek és egyebek alapján mondhatták azt, hogy már érzik a bőrükön a papok, hogy itt bizonyám az idézőjeles munkásparaszt hatalom van, így folytatódik tovább az idézet, hogy a közvélemény számára azonban világos nézetet kell teremteni. Lehet, hogy a klerikalizmus ellen még 5 évig, és a vallásos világnézet ellen még 2 generáción át kell küzdeni. Mint egy programpontba megadták ugyanúgy, mint az, hogy hány kiló vagy hány mázsal búzát lehet termelni, hány darab trabantot kell elkészíteni, etc. etc. 5 év az a terv, amíg felszámolják az egyházakat Magyarországon.
Hihetetlen üldöztetés kezdődött, és hát a mincentiper is erre az időszakra esik. Én azt gondolom, hogy a reformátusok is figyelemmel kísérték a mincentiper alakulását. Mit lehet erről tudni?
Ez teljes mértékben igaz. A tiszaladányi református lelkészről tett jelentések azok megmaradtak a levéltárba. Ezek 48 végéről, 49 elejéről maradtak meg ezek a jelentések, pont egybeesően a mincenti perrel. Ezek havonta tett jelentések voltak, vélhetően a lelkész egyáltalán fogalma se volt róla, hogy akivel beszélget, az jelentést ír róla, ugye, mint a későbbi időkben is, illetőleg még Tisza Tardos község katolikus papjáról is fennmaradtak ezek a jelentések, így párba volt a kettő. Én a református lelkészt vizsgáltam. A jelentésekbe a passzivitást hangsúlyozza ki először a jelentéstevő, hogy nem eléggé őrül az átalakulásnak a lelkész úr, vagy nem nyilatkozik állandóan a demokrácia csodáiról, és a jelentésekbe egy fokozatos közeledés figyeltő meg folyamatosan, amely okai lehetnek akár a lelkész megtörése, a beletörődés a megváltozhatatlannak tűnő helyzetbe, vagy akár csupán egy ügyes taktikai húzás is, hogyha valaki állandóan ugyanazokról a dolgokról érdeklődik, sejthet akár valamit a lelkész, hogy ez egy jelentés tevő. Például az egyik jelentés így szól: Tiszaladány és Tiszatardos községekben az egyház, illetőleg az egyházi személyek részéről demokrácia ellenes megmozdulás nem tapasztalható, de az ellenkezője sem észlelhető, márhogy a lelkészek a demokrácia mellett kiállnának. Tehát már az is gyanús volt, hogyha valaki nem állt ki hangosan lelkesen. 48 novemberi jelentésbe a következő sor szerepel: a református lelkész magatartása passzivitásban merül ki. És bizonyám lelkész megfigyelési anyagaiba a mincenti perről is vannak információk. 48 decemberéből már rögtön az első, ugye decemberben tartóztatták le mincenti bíborost, ekkor ezt írják, ismét a passzív kulcsszó fog benne szerepelni eláról mellőre. A református pap magatartása mindazok ellenére, hogy a presbitérium az ő vezetése élén a mincentizmus ellen foglalt állást még mindig passzívnak mondható, tehát ismét a passzív, mint egy negatív jelző szerepel. Viszont januárban már a következőt írja a jelentéstevő, hogy a református lelkész mincentivel kapcsolatban is nyilatkozott, és azt elítéli.
Gondolom, sok aljas eszközzel tudták azt elérni, hogy ez a passzivitás változzon az ő irányukba. Van-e arról forrásanyag, ami azt mutatja be, hogy hogyan szóltak bele a hétköznapi életbe is, a szertartás rendbe, abba, hogy esetleg a hittanórákat hogyan szervezik, a fiatalok hová járnak, tehát magának a gyülekezetnek a működésébe? Mert ugye ez is elkövetkezett.
Pontosan erre is vannak forrásaink. A vallásosságot az egyház falai közé próbálta a hatalom száműzni. Ennek az egyik lépése volt mindenféle egyházi, karitatív és szociális szervezet, egyesület, társaság feloszlatása. Ugyan Sátorai a új helybe trükkös úton próbáltak ez ellen tenni a hívők, ugyanis a református nőegyletek betiltása után 47-ben és 48-ban Sátorai Újhelyi Nőszövetség néven egy látszólag egyházhoz nem kötődő nőszövetség megalakult, ami viszont minden héten biblia órákat tartott. Azonban ez se sokáig működhetett, de mégis egy rövid ideig, ma úgy mondanánk civil szervezet, civil kezdeményezésen keresztül a biblia órák tartását ezek a nőszövetségi tagok a nőtársaik számára folytathatták. Már 49-ből származik a következő információ, amit sikerült előszedni, mégpedig a Magyar Függetlenségi Népfront Községi Népi Bizottságának sárospataki üléséről, 49. októberéből egy N. Ákos nevezetű úriember feljelentést tett, hogy a református főiskola diákjai házról házra járnak, és vallásos estéket tartanak Sáros patakon. Ugye ez egyértelműen a templomok falai közül való kilépést jelentette, és éppen ezért Enna Ákos kérte a bizottságot, hogy ellenőrizzék ezeket az estéket, és a következőképpen okolta meg, hogy miért is kell ezeket ellenőrizni, ez egy kiváló, szomorúságában kiváló idézet. Nem csak a katolikusok reakciósok, hanem a reformátusok is, akik közösen összefogva dolgoznak ellenünk. És bár, hogyha a kommunista terminológiát nézzük, tényleg reakciósok voltak mind a reformátusok, mind a katolikusok, hiszen nem kértek a kommunista szörny uralomból, azonban az, hogy összefogva dolgoznának ellenük, ez valójában csak azt jelentette, hogy a normalitás pártiságuk mentén dolgoznak továbbra is, és politikai szinten valójában nem működtek a kommunista hatalom ellen. Azonban maga az, hogy egy vallásos világnézettel rendelkeztek, ez a materialista kommunisták számára egy teljesen ellentétes ideológiai alap volt. 1949-re, amikor ugye már a hatalmukat kiépítették a kommunisták nyilvánosan is, a felkéréseket már az utasítások váltották föl, és az istentiszteleti alkalmaknak nem csak a témáját, tehát hogy könyörgése a köztársaságért, vagy május elseje, hanem még az idejét is kívánták megváltoztatni az istentiszteleteknek, sőt, a papok irányításával beáramoltatni saját rendezvényeikre a híveket. Erre kiváló példa a következő sárospataki eset. Egy tervben levő névfrontgyűlés előtt a város összes papját, legyen az római katolikus, görög katolikus vagy református, felkeresték és felhívták a figyelmüket, hogy olyan 11-11.30 körülre fejezzék be a miséket, istentiszteleteket, majd amint vége, erősen ajánlott módon a híveikkel együtt jöjjenek át a gyűlésre, ugye, hogy meglegyen a tömeg, és ami számomra a legelképesztőbb ebbe az iratba, felhívták arra is a figyelmüket, hogy a déli harangszó csak akkor kezdődhet el, ha a gyűlés már véget ért. Tehát, hogyha fél egyig tart a gyűlés, akkor a déli harangszó az bizonyán fél egykor lesz, mert a névfront előadó beszéde közben hogy nézne már ki, ha a harangszó közbe kongana.
Folytatjuk a beszélgetést Godzsák Attila történésszel, akivel arról beszélgetünk, hogy 1945 és 1950 között miként szorították vissza a gyülekezeti életet, hogyan figyelték meg a lelkipásztorokat. A riporter továbbra is Jászter Beáta.
Ahol van visszaszorítás és megfigyelés, ott ugye van ellenállás is a másik oldalon.
Pontosan, és ezek miatt térségünkben is több lelkész ellen folytattak akár pereket, akár más megszorító intézkedéseket, például a legyesbényei református lelkész 46 májusában, tehát már 46-ban rendőri felügyelet alá helyezték. Ennek az oka egyelőre ismeretlen, tehát csak a tényre utaló iratokat sikerült eddig megtalálni, megokolás nincs, csak annyi rendőri felügyelet alá helyezték. A mezőzombori református lelkész kuláknak minősítették 49 áprilisában, csupán azért, mert nem ő maga művelte földjét, egyébként egy kicsiny földről van szó, hanem fizetett munkások dolgoztak, illetőleg más lelkészeket is előszedtek különböző ürügyek alapján, már eleve 45-be igazoló bizottság elé kellett állni az összes lelkésznek, ahol akár egyetlen egy névtelen rossz akaratú feljelentés miatt is perek folyhattak ellenük. A legkomplettebb per Verebélyi Dezső Sembényi református esperes elleni per, ami megmaradt itt az Zempléni levéltárba, népellenes büntet. Ugye a címszó, mint a korszak leggyakrabban, és a vádpontok egyébként nem 45 utáni ellenállásból állnak, hanem korábban a szektás kérdés kapcsán, hogy nem engedte állítólag a feljelentések szerint kilépni az egyházból a szektásokat, illetőleg az állami törvények alapján internálótáborba helyezett, egyébként Király Helmecen volt ilyen, internálótáborba helyezett különböző szektásokat nem igyekezett kiszabadítani az internálótáborból, hanem a vádpontok szerint pont nekik, hogyha visszatérnek az egyház kebelébe, ugye akkor tudja őket elhozni, mert hát egyébként állami törvények érvényesek jelen esetünkben, mert maguk ezek a vádpontok is több tanú által cáfolva lettek, holott én zárójelben megjegyzem, hogyha ezek valós vádpontok lennének, akkor se biztos, hogy megállja a vád a helyét. Azonban már 45 augusztusában felmentették, de 46 nyarán elítélték, ugyanezen vádpontok alatt ugye felújították a vádat, 45-ben még úgy érezték, hogy nincsenek eléggé a dolguk a zsebükbe, viszont 46-ban már sokkal magabiztosabbak voltak a kommunisták, azonban ezután még 46 végén fejlebezett és újra tárgyaláshoz folyamodott a Semmény református esperes. A végkifejletét sajnos ennek a pernek sem ismerjük, azonban a védő beszédben kiváló idézetek származnak. Ugye Verebélyi igyekezett azt is kiemelni, hogy a református egyház az egyik első demokratikus tömegszervezet tulajdonképpen a világon, és ehhez is kapcsolódik több részlet a védőbeszédéből. Én két mondatot szeretnék kiemelni. Az egyik az az, hogy nem én, a kálvinista pap vagyok népellenes, hanem gyűlölködő vádlóim papellenesek, és még a demokratikus kálvini egyháznak is, mely nekik a Bibliát adta, ellenségei. És egy kiváló mondat tulajdonképpen, amely leírja a valós helyzetet az egész országban, hogy nem a papok voltak népellenesek, hanem a vádlói voltak papellenesek. Másik idézet pedig így hangzik, hogy lehet egy kálvinista lelkipásztort azzal vádolni, hogy népellenes, holott minden lépése, munkája a nép érdekében történik. És bizonyám, az megint jól világít rá arra a helyzetre, hogy tényleg egy népér élő lelkészt népellenesség vádjába vihetni. Persze, hogyha valaki elkövetett konkrét bűnöket, akkor igen, halálkész, akkor is ugyanúgy érvényesek rá a törvények, de pusztán azért, mert valakinek hite van Istenben, és Isten szolgálójává szegődik, attól nem lesz népellenes, hanem épp hogy fordítva.
De hát hatalmas veszélyforrást láttak a hitben, és a hitet terjesztő papokban, mert azokat az embereket nehéz az orruknál fogva vezetni, akik az írásra teszik fel az életüket. Valahogy meg kellett szüntetni ezt a nagyon jó függést az igétől, az írástól.
Pontosan. A papok azért voltak veszélyforrások tényleg a kommunizmus számára, ugyanis művelt, igaz, egyenes derekú emberekről beszélünk, tehát tipikus vezetőalkatok. És a kommunisták más vezetőalkatot nem tűrtek meg maguk mellett, és éppen ezért, mikor még 49 előtt sokkal nagyobb bázisa volt, egyébként megjegyzem, hogy szerintem lelkekbe mindvégig sokkal nagyobb bázisa volt az egyházaknak, mint a kommunista pártnak, ezért próbálták valahogy a papokon keresztül magukhoz édesgetni az embereket. Például előírták a egyik egész országba, hogy a hívekkel együtt könyörögjenek a köztársaságért, az államfőért és a kormányért a lelkészek. És Tolcsvai Nemzeti Bizottság iratai között van egy 46-os irat, tehát szintén még csak 46-ba tartunk, amikor a közvélekedés szerint ugye a koalíciós kormányzása, másik magyar köztársasága, Tisza virág életű demokrácia kísérlet zajlott az országba. Sajnos napjainkban egyre jobban kiderül a forrásoknak köszönhetően, hogy már ekkor is minden tényleg pontosan a kommunisták tervei szerint zajlott. Tehát a Tolcsvai Nemzeti Bizottság iratai között van egy olyan, hogy 46. május 1-én Isten tisztelet tartására hívták fel a papokat, ugye a munka ünnepe alkalmából, tehát hogy ők, akik korábban mindig azt mondták, hogy a pap ne politizáljon, mert a Horthy korszakban végig azt mondták, hogy a pap ne politizáljon, ők mégis azt akarták, hogy a szószékről a május 1-jét, a munka ünnepét dicsőítsék Tolcsván mind a katolikus, mind a református papok.
Igen, ők hirdettek fenyő ünnepet is karácsony szent ünnepén, és a nyuszi és az ő tojásai is ekkor kerültek a húsvéti ünnepek szimbólumrendszerébe. Nem csak a papokat figyelték meg, hanem magukat, a hívő embereket is. Nagyon sok ember meséli itt Újhelyben, de gondolom Patakon is, hogy az újhelyi emberek Patakra jártak templomba, a pataki emberek meg Újhelybe vagy a környező falvakba, mert érezték, hogy szükségük van a hitre, de meg voltak félemlítve.
Sajnos konkrétan a egyéni hívek megfigyelésére egyelőre nem találtunk forrásokat, azonban ez maximálisan így van, hogy ironikus módon ugye egyrészt azt mondta a kommunista hatalom, hogy a hitnek a templom falain belül kell lennie. Viszont nem engedte el a templomba a híveket. Ugye akár az állásával is játszhatott valaki. Én már arról is hallottam történetet, hogy a párt titkár az a sekrestyébe bebújva hallgatta meg a misét, mert már neki is nagyon szüksége volt erre a lelki eledelre, de különben ugye ő is az állásával játszott volna. És a népnek, a tömegnek az ereje pedig 56-ba mutatkozott meg, mikor az előtte levő 10 esztendő minden dühe kizúdult, és azért, hogy korábban vagy hamarabb ne lehessen ilyen hatalmas népharag, pont azért akarták először lefejezni az egyházat, ugye békepapokra cserélni a papokat, bebörtönözni akár Ravasz Lászlót, akár Mindszentit, Grósz püspököt, tehát mindenkit, aki vezető pozícióba volt, azt már 50 előtt eltüntették. Tehát ebben is világosan látszik, hogy 45-től fokozatosan szépen lépésről lépésre harcoltak a keresztény, és nem csak keresztény egyházak ellen a kommunisták, illetőleg ugye 51-re megalakult a vallásügyi hivatal, ami már tényleg távirányítással irányította a magyarországi egyházakat.
Hogyan folytatódik a kutatás? Mert folytatódik, gondolom.
Igen, a kutatás, mint említettem, a magam részéről egyelőre 50-ig vizsgáltam, tehát a koalíciós időszak plusz egy picikét kitolva. Most az 50 utáni iratanyagokat is megkívánom nézni, a különböző peres iratokat, amelyekről sajnos tárgymutatók nincsenek, tehát egyesével szállanként kell az iratokat megnézni, hogy református lelkészekre találjunk iratokat, de mindenképpen érdemes, mert ha egy-egy ilyen lelkész ellen folytatott per, vagy lelkészről szóló jelentést megtalálunk, már az rengeteget hozzáadhat a kutatáshoz, és egyébként most a kutatás alatt jöttem rá egy nem szorosan témánkhoz kötődő dologhoz, de egy olyan dologhoz, ami szintén alátámasztja azt, hogy már 45 után minden a kezükbe volt, mégpedig, hogy a rendőrségen ugye létrehozták a politikai osztályokat, és a politikai osztály hatáskörébe tartoztak a vadász társaságok. Alapszabályának láttamozása a taglisták ellenőrzése, hogy ki lehet tag egy vadásztársaságba és ki nem, mert ugye, hogyha ismerte jobboldali beállítottságú volt 45 előtt valaki, akkor az vadászfegyvert sem kaphatott, mert ugye megbízhatatlan volt a rendszer számára, és ugye a vadászfegyver engedélyekből is nagyon sok, engedélykérelmekből is nagyon sok meg van maradva a levélterben, és ez mind a politikai osztályhoz tartozott. Hát kérdem én, mi alapon tartozik egy vadászfegyver engedély, vagy egy vadásztársaság alapszabály láttamozás a politikai osztályhoz? Akkor, amikor a második magyar köztársaság csodájában él ugye az ország.
Kedves hallgatóink, Godzsák Attila történésszel Jászter Beáta beszélgetett az imént.